derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Késő este általában 14 és 21, délután 34 és 39 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Hírekkel 17 órakor várjuk Önöket.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Akar ön utazni?
Ön azt hiszi, helytelenül, hogy ez csak úgy megy?
Ön azt hiszi, fölkeres egy utazási irodát, és basta?
Ön téved. E század nem kedvez az utazóknak.
Turisták százada vagyunk.
A turista nem utazik. Helyet változtat.
Oda utazik.
Hová, hová, te jóságos Isten?
Identitás problémák?
Béreljen utazót.
A bérelt utazó nem megoldás, de lehetőség.
Az ön tragikus létélménye nem lesz korlátozva. A középpontban...
Vancsa szavai?
Továbbra sem az ellentéteket feloldó eggyel, hanem a káosszal fog találkozni.
A hiánnyal, a szakadékszerűséggel, a beteljesületlenséggel, a keletkezés és elmúlás feszültségével.
Béreljen utazót.
Résztávra kedvezmények.
Felé a Dunán. Kedvezményes utazás Eszterházy Péter Hán-Hán grófnő pillantása című regényében. Ötödik rész. Szereplők: E. Vallai Péter, P. Sinkó László. Az előző részek tartalma:
a Duna az Duna.
Az Duna.
Az Duna. Az Duna.
A Duna az
Duna.
Duna. Duna. Az Duna.
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 Az
Duna. Az Duna. Az Duna. A Duna. Az Duna. A Duna.
A Duna. A Duna. Az Duna. A Duna.
Az Duna. A Duna.
A Duna. Az Duna.
A Duna. Duna. Duna.
Duna. A torkolat.
Utazó, bérlemény, déli irányban, a Dunával karöltve, elhagyja Magyarországot.
Értsd, derék nép, szabad föld, elbűvölő ország, búcsút kell vennem tőled. Emlékezetet kitörölhetetlenül fog élni elmémben és szívemben. Lics, locs. Történt mindez az 1433. folyó kilométernél, ami többé-kevésbé éppen a folyó fele, figyelembe véve a kezdeti ötölést, hatolást. Hajunk Novi Sad felé közelített, ahol hajdanán felpuffadt holttesteket vitt Belgrád irányába a szemtelen víz. A Duna, akár az ember, mindent kibír. A folyó itt olyan, mint aki nem tudja, mit akar. Mint egy jó színész, aki részeget alakít, azaz nem dülöng, nem dadog, okádni sem okád, hanem egy merő erőfeszítés, hogy senki ne vegyen észre semmit. Egy merő, és ha igazán tehetséges, hiába való erőfeszítés. A távolból a Fruska Gora figyeli vergődésünket. A hegy nyugodt, mondják az itteniek a hegynek, hogy a Duna is értsen belőle. A hegy nyugodt, a Duna megbocsát. Mindent szerbnek gondoltam. Szerbek voltak a nők, szerb a Duna, szerb a levegő, a nap, szerb az éjszaka, szerb a mozdulat, szerbek a szavak, és szerbek a szerbek. Én bárkit tudok szeretni. Eszembe jutott egy táviratod. Nagyon dühös voltam rá.
Ha majd bárkit gyűlölni tudsz, akkor fogsz csöndben nyugalomra térni. Utad végére értél.
Akkor tegeztél először.
Távirat. Idézem. Lassacskán olyan leszek, mint egy nőíró. Egyik szemük a papírra függesztve, a másik mindig egy férfiúra. Kivétel. Hán-hán grófnő, aki félszemű. Stopp, megbízó, bérlő.
Amikor Bécsből hazaérkeztem, üzenet várt rám hajóügyben. Budapestig résztávonként teljesítettem a Dunát. És a kezdetek kezdetén úgy terveztem, látván a Duna gőzhajózási társaság hirdetéseit, hogy levitetem magam Szulináig meg vissza. Szigorú a munkaköri kötelességből. Meg is állapodtunk egy tavaszi időpontban, ám közben, ahogy az újságírók mondják, kitört a szabadság, s boldog-boldogtalan szemügyre kívánta venni ezt a szabadságot. A sajátját már megszokta, unta is kicsit, de ezek az újak érdekesnek tetszettek. Így én egyre hátrébb kerültem a listán, sőt végül le is maradtam, amit enyhe sértődése vettem tudomásul. Az üzenet szerint a hajó út mégis elintéződött. Kell, nem kell, döntsek. Ez váratlanul ért, már lemondtam róla, úgysem szeretek dönteni, inkább megvárnám, hogy dőljön, aminek dőlnie kell. Nem volt egyszerű. Mindeközben a könyvvel jól haladtam. Leértem Budapestre, azaz abszolváltam a gazdag Dunát, s következhetett a szegény Duna.
A szocialista embertípus,
aki vagyok,
fogta magát és elutazott egy szomszédos országba, melyet most nem neveznék néven, minden esetre egy olyanba, amely szintén a minap nyerte el, úgymond a szabadságát, és még azt is dicséretére lehet felhozni, hogy ott előbb kell föl a nap, mint itt.
Azért itt, ott tényleg más világ kezdődik. Más az igen, más a nem, más az örökké, más a végtelen, azaz más a geometria, más a becsület, az adott szó, a bosszú, mást értenek jogon és kötelességen. Egy szó, mint száz. Utazom néhány száz kilométert, és egy egészen más értelmezésével fogok találkozni Arisztotelésznek. A szórendet beáldoztuk a szerény csattanóért. Majd látni fogom, hogy ez a másság nem ilyen. Egyszerűbb, szótalanabb, szó nélküli. Utólagos bejegyzés.
Megérkezett emberünk a hegyek közé, egy kicsinél is kisebb faluba, ahol várt már rá két tüneményes fiatalember, aki segített neki az utazásban.
Tüske Andris bátyja, György házában vagyok a Maros partján. Csöndes, szigorú ház a világ végén. A teljesség természetes és magától értődő igényével.
De most nem róluk fogok beszélni. És nem is erről a csöndes házról a világ végén. Nem is az örök mozgó gyerekekről, akik magukban egyedül kell játszanak az udvaron, mert a faluban már nincs koruk béli, aki magyar volna, vagy tudna magyarul. És nem is a csöndes házban finoman ellebbenő nőkről, és nem is arról a váratlan teljességről, a teljesség mindig váratlan, amit ott két nap alatt megtapasztalt ez az ember, ahogy örömmel meglátta, mert megláthatta, hogy mennyire másmilyen föltételek közül is lehet valahogy ugyanarra felé tartani, törni.
Tegnap hallottam a kicsi fiút imádkozni, kemény fejű kis vagány. Most aztán már utoljára kérlek, édes Istenem, hogy hadd legyek jó.
Ennél sokkal érdektelenebb vagy szerényebb. Azért tanulságos dologról lesz szó. Ez a szocialista embertípus sok mindent gondolt magáról. Nem sokat, hanem sokfélét. De az álmában se jutott volna eszébe, hogy ő szocialista embertípus. Nem okvetlenül mondta magát szabadnak. Óvatos duhaj volt. Azért végül is valljuk be őszintén, azt gondolta, hogy nem fertőzte őt meg ez a rendszer. Az a rendszer, amelyik már nincs is. Megvolt mindennek az ára, megfizette, kész basz. És nagyon örült, hogy ez az egész szépen így összedőlt. Fölszabadulásnak érezte, mint hogy nagyon sok ereje fölszabadult. Mint hogy már nem kell folyamatosan résen lennie, vagy csak annyira, amennyire ez természetes.
Csendességet tartottam, mondja reggel a nagymama. Este együtt zsoltárokat énekelnek. A tüske testvérek meg a feleségeik, fiatal nők, fiatal férfiak. Velük hallgatok. Már régen gondoltam arra, amire most jó volna tudni, akarni, énekelni. Eszembe jut egy hajdani minisztrálás. Jó szándékom jeléül a himnusz második szólamát énekeltem, amelyet azonban miért? Hamis elsőnek vesz a plébános úr. Brogli atya, már akinek ez mond valamit. Oda szól, lesziszeg oldalra. Nem kell, fiam, nem kell. Vagyunk elegen.
Az első, amit emberünk ebben az idegen országban észrevett, az a sör hiánya volt. Aztán a boré. Aztán az ásványvízé. Ami három nap múltán azért már mégsem csak vicc. Mert hogy inni hiány, enni sincs kedve az embernek, a szája is összeragad, és így tovább. Ezután a szegénységet vette észre. Ez ötlött szemébe. A kopottság, az elnyűjtség, a por, az iszonyatos és látnivalóan fölösleges gyármonstrumok, a széjjel cincált természet, völgyzáró gátak, melyekhez külön meg kellett építeni a völgyet, őrült csatornák, melyekbe poharanként kellett a vizet hordani. Szegénység, olyan heves szegénység, melyhez foghatót alig ha talált hazájában.
Románia, egy Tarkovszki parafrázis. A gyárkémények, a sátán falloszai, ahogy a költő mondja. Sárga, kék, bíbor, rózsaszín felhőket okádnak. Valami nagyon működik, látni, és nagyon hiába valóan, látni. Hőerőművek, vegyi gyárak, olajfinomítók. Ploesti csendélet, a mindent ellepő porban, háttérben a működő monstrummal, kopott, elképesztően görbelábú anyuka ül sámlin a gyárkapu mellett. Öreg keze az ölében, mereven néz előre, miközben a háznyi dömperek centiméterekre tőle kanyarodnak. Ha erre az élő lényre pillantasz, erre a parányi görbeségre, tudván tudod, mögötte a semmi regnál, e másodosztályú 20. század.
Mindez megerősítette az utazót abban, hogy országának az az önképe, miszerint vele különösen kicsellózott volna a sors, ez teljességgel hamis, hazug, nem más, mint önsajnálat. Sértődöttség és panaszkodás, mint magyar nemzeti sajátosság. A jammer, hogy így a vad törökök, úgy a kehes osztrák, így a szégyen teljes trianoni békekötés, amúgy az angolok, és akkor mindennek tetejébe az oroszok. Ó, minő bal szerencse. Pedig ez csupán egy átlagos európai sors. Itt időnként országok megszűntek, arrébb tolták őket, mint egy szekrényt, és előbb-utóbb az oroszok is jöttek.
Arra a kérdésre, hogy mit tartja össze a futballcsapatot, a Linkvic azt válaszolja, hogy részint az alkohol, részint az edző iránti töretlen gyűlölet. Ennyi. Ennyi volt Közép-Európa. Legalábbis Kundera definícióját csak a Szovjetunió tartotta életben. Jaj, de tetszett annak idején. Vagy mennyire éretlennek és értetlennek gondoltam volt Handkét, amikor pusztán meteorológiai fogalomnak titulálta Közép-Európát. Pedig mennyire igaza van, és ez egyáltalán nem lekezelése volna a tárgynak. Nem kicsi dolog a természet, amelyre hivatkozni lehet. Tessék megpróbálni egy Murmanszkival beszélgetni a hidegről, egy indiaival a melegről, vagy az esőről. Hideg van, esik az eső, ítéletidő tombol, árad az inn, tudom, miről beszélünk. Felhők, csillagok, szelek és viharok, vízállás, csapadékmennyiség, népi tapasztalatok, jégtörő mátyás, májusi eső, medárt. Összefoglalva, szomszédok vagyunk. Ugyanaz a ló néz be az ablakon, ugyanarra a kertre látunk, lehet hivatkozni ismeretes jégesőkre és árvizekre, villámok ágbogaira, az augusztusi firmamentumra, kötfoszlányra, hajnali sikosságra, egy varázsos nőre, angyali kisfiúra, mozdíthatatlan férfira, nagy, közös, orgiasztikus félreértésekre. A szomszéd az, aki van. Nem vagyunk és nem lehetünk egyedül. A szomszéd örök. És lát. És mi is szomszéd vagyunk. A szomszédunk szomszédja. A kelleténél tehát kicsit jobban ismerjük egymást. Rejtve soha semmi nem marad. Színről színre, szerelem, gyűlölet, álnokság és jóság, vesztes és győztes, élet és halál. Mindennel szembe kell nézni. A szomszédság szabadságra kényszerít. Tudunk mindent a másikról. Magunkról kevesebbet, ezért a szomszéd az idegen, aki korlátoz, akadályoz. A szomszéd a rabság, a kerítés. És ha még egyszer átjön az az elhízott hájas tyúkja, két kezemmel folytom meg. Vagy megfőzöm újházi tyúklevesnek, és megkínálom. Évekig fogunk emlékezni erre a kolosszális közös zabálásra. Plusz uborka saláta. Majd későbben meg fog rágalmazni, hogy övé volt a tyúk. Was für eine tyúk? Jó, hogy már nem, hogy az ubi saláta is onnét mászott át. Aztán ő hív meg egy jó kis ebédre.
De térjünk végre rá az eszmei mondani valóra. Megérkeznek ezek hárman, emberünk és a tüske testvérek este egy hotelbe, hogy kivennének szobát. Sötét van, fáradtak, nincs sok választás. A szocialista embertípus elég sok felé járt a világban, s ha világfi nem is volt, de azért portással, pincérrel elboldogult. A hotel foajé egy kommunista pártközpont és egy pályaudvar nászából született. Ekkor még nem fogadjanott. Ám akkor elkezdődött valami furcsa tárgyalás a portás és a két fiatal férfi között. És ha ő közbe kérdezett, csak intettek, mint egy gyereknek, és benne egyszer csak nőni kezdett a félelem. Látta, hogy a portás az úr, térs idő kizárólagos ura, hogy itt csak az lehet, amit ő akar, ha csak valami ismeretlen furfang nem hoz változást. Ez első este volt. Attól kezdve ő pincérnek nem parancsolt, csak kért. Ha becsapták, fizetett és hallgatott. Érezte, idegen helyen van, idegen törvények közt, és örült, hogy élt. Már akinek ez mond valamit.
Valami megmagyarázhatatlan és döjfös emelkedettség van a Közép-Európáról szóló beszédmódban. Egy simulékony idegenvezető puha, fisztulázó hangja hallik. Kellemes, behízelgő, egy parányit sértett hang. Itt még a szenvedés és megalázottság is aféle győzelmi plecsni. Egy magas kitüntetés égkövei. Mintha ez a szenvedés eleve valami fölé emelne minket. Mintha itt a nehéz évek alatt összegyűlt volna valami rejtett tartalék, valami tudás, a másként gondolkodás gyümölcse, melyre szüksége van a világnak. Illetve ez talán valamelyest igaz, minden másra szükség van. De hát nem ezen az aufklérista didaktikus módon, hanem rejtetten, és az egyénbe zárva, és nem a közösségbe, az egyénbe, aki része a közösségnek. De ez a tudás nem valami, nem valami megnevezhető, inkább a hang, a hangfekvés, és hogy én is emelkedett legyek, egy szín Európa kórusának palettáján, cincogás a gregorián farkas üvöltésben.
Semmi drámai nem történt emberünkkel abban a szomszédos országban, csak halkabban beszélt. És mint az állat, éjjel-nappal figyelt, hegyezte a fülét, előjött minden kiszolgáltatottsága, minden ijedelme, gátlása, minden, amit mégiscsak megörökölt a rendszertől. Ő a szocialista embertípus. Azután hazajött, s most boldogan él, míg meg nem hal.
A gyanúsan ismerős kövér tyúkot megtisztítva, feldarabolva, 3,5 liter vízzel feltesszük főni, beleteszünk 1/2 kiló marhacsontot, só, bors, késhegyi piros paprika, evőkanálnyi paradicsompüré, leves zöldség, vöröshagyma, fokhagyma, 4-5 darab gomba. Lassú tűzön puháron. Ha elkészült, egy evőkanálnyi hideg vízzel meglocsoljuk a leves tetejét, és lefödve 5 percig állni hagyjuk. Nagyanyám módszer. Szűr, tyúk ki, húst lefejt. A levest újra tűzre téve májgombócot főzünk bele. A finomra vágott sampinyon gombát, finom metéltet, a feldarabolt tyúkot, a zöldség egy részét karikára vágva, a többit egyben, valamint személyenként 1 tojást engedünk bele, vigyázva, 3 percig főzzük, hogy a tojás fehérje kemény, a sárgája lágy maradjon. Leveses tálba, snidlingre vagy zöld petrezselyemre öntve tálaljuk. Nyáron, ha kedvünk tartja, zöld borsót is főzhetünk be.
Utazó, bérlemény, rendületlenül halad. Előre.
Egyáltalán nem rendületlenül haladtunk előre. Igenis rendülten. Az idő fölrepett, mint a dinnye híja, még inkább, mint a tordai hasadék, és dalma belezuhant. Hiába hajóztunk napok óta együtt, beszélgettünk, átcsorogtunk, eszegettünk, semmit tettünk, ahogy illik, a múlt fennhatósága alatt álltunk. A múltat Robertónak hívták. Kajütje állandóan zárva volt, de láttam, hogy Dalma éjjelente beosan hozzá. Nem féltékeny voltam, inkább hülye. Ám hülyeséget ártatlanságnak nevezni hiba. Lassan, méltóság teljes nyugalommal úszott velünk a hajó a csillagos nyári éjszakában. A bordái, palánkjai, kajütjei, valamennyi fa, vas, réz és kóc alkatrésze, egész teste finoman, szakadatlanul, tetten nem érhetően remegett. mintha nem is a hajó remegését éreznénk, hanem belül saját testünk sejtfalainak, vagy csupán a gondolatainknak, vagy csupán a vágyainknak, emlékeinknek lüktetését, vibrálását, eleven örök lobogását, a nyugtalanság biztos hajó súlyába zárva. Ki szerettem öcsém uramból?
Miért?
Kérdeztem vidáman. Ne legyen ordinári, komolyodott el Dalma. Tudja azt maga nagyon jól. Azért, mert maga nem akar engem. Eltűr, de nem akar. Liegve támaszkodott a korlátra. A sötét vizet nézte. Miért nem őszinte maga? Hát mondja meg, mit akar? Engem? Ne hallgasson, tessék, kérem válaszolni. Engem akar? Jó, tudom a válaszát. De akar mit? A Dunát? Azt akarja, a Dunát? Reméli megint mi, hogy a Duna az valami több? Milyen több? Minél több? Elkezdett rángatni. Akarja? Akarja látni? Mert megnézheti, csak... leselkedni kell. Az meg úgy is szeret. Maga nem is néz, maga csak leselkedik. Magának nincs is szeme. Azt hiszi, ezt lehet sokáig csinálni. Hát hogy képzeled, hogy belesel az életekbe, hogy meglesel engem, és nézed a vér rétegeit a kezemen, vagy a lábamat, a vádlimat? És mit lesel a nagybátyádon? Mit? Kit? A leselkedésed rád is vonatkozik. És mi lesz a végén, hogy majd kileselkelődsz a koporsóból? Igazán praktikus gondolat. Elszaladt sírva. Mit szaladgál? Távolabb megállt. Megvetést érzek iránta. Nézem az arcát, ezt a sárga, félreeső foltot. Teljes erőből beleütni ököllel, vagy folytogatni. Visszajön. A könnyéköz nevet, akár egy párás szép reggel az arca. Maga nem ismerne rá a nagybátyjára. Puffadt, nagy, mint egy lóvbalon. Kis szünet után. Olyan undorító a teste. Undorító. Háj tömegek lógnak le rólam, mintha dökhusok. A saját hájával van betemetve. És mit? Nem bírtam kimondani. Mit? Csattant fel az asszony. Hát, csinálni mit kell? Ordítoztunk. A Dunának képzeli magát. Nézz a szemembe, üvöltötte. Ki vagyok én, üvöltötte. Név szerint nem áll, nem költött, nem művész, nem fedő. A rendes név szerint mondjál meg engem, üvöltötte. Igen, mondtam. Mintha értenék valamit. Tehát, hogy Roberto a Duna. Ez a hepje. Ezt képzeli magáról, hogy ő a Duna, de konkrétan. Tehát, hogy es Passau, amaz Esingen, és minden éjszaka végig kellett az asszonynak mutogatnia a Dunát. Roberto fogja a csuklóját, és vezeti a kezét. Nézem ezt a kezet. Leselkedem. Lélegzet visszafolytva leselkedem. Mondja meg, ez mi? Talán a szendrői vár? Nem, kedvesem, ez a farkam. A csuklóján kötés van, átvérzett géz, látja, hogy látom. Régi kéz, meggyötört kéz, Női kéz, asszonyi áruló kéz, gyöngét kéz, zsidó kéz, anya kéz. Évszázados kéz, gyönyör kéz, fájdalom kéz, az emlékezés keze, a múlt keze, a hallgatás keze, a csöndé, a hazugságé, a szerelem keze, a magány keze, az önfeláldozás keze, a kiszolgáltatottság keze, az őzőségé, a megalázásé, a vereségé, a halálé. Repül végig a kéz a Dunán, egy férfi Dunán, test Dunán. El a moldovai sziget fölött, a homlok felpuffadt redői fölött, amely régebben hatalmas futóhomok zátonyként volt ösmeretes, hátrább a galambóci vár, mely talán a legformásabb erődítés a déli Dunán. A vaskapuhoz közeledve a kéz a fül mögé bújik. Óhatatlanul fölmerül, mi lett volna, ha itt visszafordulásra kényszerülne a Duna. Képzeljük el, ahogy megszégyenülve koncsorog vissza, újra vissza a mellék folyókból is, bocsánat, elnézést. Ó, hol volna már az a dicsőséges közép-európai folyó, amely ugyan tengernyi fájdalmat hordozott a hátán, de hát mégis egy valaki volt, egy Niemand hátrálna Esztergomnál kanyarodva, bocsánat, bocsánat. Valóban föltehető a kérdés, merre folyt a Duna az elmúlt 40 évben? Repül a női kéz, ki tudja, hol áll meg. Eltűnik a hónai mocsarában. Közeledve az irdatlan zsiliprendszer felé, a zsilip torony parancsnoka köszöntőt mondott, a gigászi zsilip kapu azonnal csukódni kezdett. Mi a szovjet hajó végéhez álltunk, ahogy jó modorú kisfiúkhoz illik, hanem erre a szovjet matrózok, kik egyen kopasságuk miatt megdöbbentően hasonlítottak az akkor már ereje végén járó hisztérikus kirohanásaival a barátjai hűségét is alaposan próbára tevő Majakovszkijhoz, a korláthoz sietvén, harsány derűvel, mert ilyen a szovjet ember, a homo sovieticus, a bajban igaz barát, az örömben meg öröm nincs. Hajigálni kezdték a kedves matróz ajándékokat, emléktárgyak, fotók, gumiószerek garmadája, néhány romantikus kalasnyikov, egy T-54-es, melyből akár egy lövedék szőrös kókuszdió gurult elő fölséges román cujkával, azaz szilva pálinkával, mint tartalommal, vágy és gyűlölet az ujjakban, majd megint semmi. A kéz unalmát mozgással palástolja, ide kúszik, oda toppan, kicsusszant hát a Kárpátok öléből, e kéretlen védelemből, s a Duna oly simán, oly szeliden ballagott le partalan medrében, akár a Tisza. Hidegen hagyták a kezet a bal part ártéri füzesei, hidegen hagyta a jobb part egyenletes fensíkja, s a bolgár mezőgazdasági öntözés folyamatos fejlődése vidint szinte nem is érintette, pedig ott Kossuth Lajos emlékét még emléktábla is őrzi. Rusze, Ruszcsuk. Sajátos ösvényei vannak a testnek, és ezutak kacskaringósak. Szilisztránál a 375,1 folyamkilométernél intünk búcsút Bulgáriának. A far két dombja, a sötét, a csernavodai híd. Igaz az, hogy lelkecskémnek szólítasz, és azt mondod, én vagyok neked a tenger? Brajlánál jártak, Tömjén és Birkaszag. Tudod, mi volt az első mondatod, hogy mit mondtál, amikor találkoztunk? Azt mondtad, kezdjünk búcsúzni. Ezt mondtad köszönés helyett. Nem ezt mondtam. Én csak válaszoltam. Vaduló tájban az utazó is vadabb. A torkolatvidék brakk vízű. A folyó édes és a tenger sós vize keveredik. Nem foglak lemosni, koszolj össze, koszolj. Ha már nem szeretlek, azt legalább elvárhatom, hogy kielégíts. Ne beszélj annyit. Az evezők csobbanása töri meg a csendet, amelyre riadtan kelnek szárnyra a sás és nád tengerben fészkelő vízimadarak. A lecsüngő háj betemeti tulcsát. Nézem Dalma kezét, a kötést. Remeg a szája széle. Magából kikelten szinte harapja a levegőt, mintha fulladozna. Szemét lelehunnyas közben a hasát, s ölét simítja, simogatja, masszírozza. Mint ha kívülről akarná megmarkolni azt, ami belül van. Mint ha víz alul bukkanna föl. Ezt a képet őrzöm róla. Egyre hevesebben tarajlik a teste. A szemhatár egyszerre csak végtelenre tárul. Most, te ezüst sirály, fekete víz. Lassan, méltóság teljes nyugalommal úszott velünk a hajó a csillagos nyári éjszakában. A bordái palánkjai kajütjei, valamennyi fa, vas, réz és kúc alkatrésze. Egész teste finoman, szakadatlanul, tetten nem érhetően remegett. Lehajoltam, hogy megcsókoljam Dalma kezét, és ő visszakézből akkurát ütött az arcomba, hogy azonnal folyni kezdett a vér.
Távirat. Ismered Effie Briest, megbízó bérlő.
Hotel verziók. Öreg festett nő ül a recepcióban. Az asztalon előtte hegyke fiatal fiú ül. Mellettük nyitott boros üveg, pohár nincs, egy pakli kártya és útlevelek. Nincs hely, mondja az asszony vidáman. Távolról, egy folyosóról vagy az emeletről női nevetések. Egymásra nézünk Tüske Andrés, György, én. Nagyon szeretnénk itt megaludni. Tovább. Cabana, Fintinica, Hajdukulói. Már bárhol megszállnánk, csak legyen hely. Hűvös az éjszaka. Ez a motel tényleg bárhol. Hárman alszunk két összetolt ágyon, a lepedő szakadt, foltos. A vécében hányadék és szar, meg én. Ahogy megyünk föl a harmadik emeletre a szobánkba, egy férfi alszik ülve a folyosó sarkon, feje hátradülve, horkol, homloka izzadt. Keze az ölében, kezében bicska. Betyár kútja, csorgója. Ilyesmi a motel neve.
Távirat. Dobrudzsa, Románia éréstára. Stopp, megbízó, bérlő.
Dunária Hotel. Rémes éjszaka volt. A falak okátták a meleget, és én hibáztam. Ablakot nyitottam. A tulcsai szunyog gonosz, kíméletlen és kitartó. Fél óránként izzadságban fürödve ébredtem föl, mintha macskákkal viaskodtam volna, nyávogó, vartyogó, üvöltő macskákkal. Ilyen vérfagylaló szúnyogok voltak ezek. Tegnap este megismerkedtem egy gyerekkel. Vagy ő velem. Illetve nem is ismerkedtünk talán össze, hanem helyes kölyök. Patyolat fehér ing, maszatos arc. Fényes fekete haja, akár egy indiáné. Ha megrázza, repül, mint a fény. Fekete fény. Már tegnap fölfigyeltem rá. Amikor meglátott, mosolyogni kezdett, és szinte nem tudta levenni rólam a szemét, úgy hátrált bohóckodva kifelé. Aztán az utcán is, mintha követne, de ebben nem volt semmi feszélyezettség. Olyan volt, mint egy kiskutya, játékos, hűséges, kiszámíthatatlan, könnyű. Kisétáltunk a tövisekkel a Dunapartra, hallgattunk, elfáradtunk az egész napos autózásban. Ültünk a Delta szálló első emeletén, a folyosószerű teraszon, könnyű fehér borok társaságában, Kalungeréni. A Duna olajos feketén kanyarodott előttünk. Néha ránéztem, hogy a társaim ne vegyék észre, és akkor ismét felbukkant két barátjával. Gitároztak, viáncoltak. És megint láttam, hogy boldogan rám bámul. Jártak asztaltól asztalig, amikor meg se várták, hogy pénzt kapjanak, tovább perdültek. Amikor hozzánk jöttek, megsimogattam a fényes haját. Megint nevetett. Ekkor vettem észre, hogy lány. Még többször is visszajöttek a lágy nyári estében. Végül lentről integetett, majd beszálltak hárman egy csónakba, és eltűntek a Duna fölött úszó sötétben. Lekaparom magamról a szúnyog tetemeket. Fáj a fejem.
Fájt a feje bérleménynek. Gonosz kéz terült a tarkójára. Egy másik a feje tetejére, megint másik az arcára, és a három kéz megpróbált közelíteni egymáshoz. Bérlemény pedig ellenállt. Mióta meghalt az édesanyja 10 éve, augusztus 14-én, azóta az augusztus 14-ék hosszúak, nem jók, nem rosszak, hosszúak. Ő maga nem szomorú, nem gondol se anyjára, se az árvaságra, csak vége legyen a napnak, erre gondol, és a nap csak nem akar véget érni.
10 éve halt meg az édesanyám. Ez az a mondat, amelyet egész nap nem mondok ki úti társaimnak.
Elővette a noteszét, az úti noteszét, ahová például a csatlakozásokat följegyezte, végignézte teendőit, szerette a hétköznapokat. Még el kell majd gondolni a tengert, a nagy tengert, a grandiózus márt. Ott kell téblávolni a Szulinában, nézni a révkalauzokat, a kotróhajókat, végigmenni a parti sétányon, egy pillantás a Duna 0 kilométer szelvényjelére, és persze a tengerre.
A tenger nem cél, hanem ellenség. Halál. A tenger nem végtelen, ellenkezőleg. A végesség maga. A Duna a végtelen. Végtelen vége, hogyan lehet véges?
Ilyeneket szokott a nőknek mondani. Vagy férfiaknak, mintha nőknek. Mintha férfiaknak, mindegy, nevetgél is ilyenkor.
Illetőleg lehet-e a végtelennek más, mint véges a sír helye?
Beszéd. Víz ez, ha sós is, nem folyó.
Wenn man nicht weiter kann, hört man einfach auf. Szólt a Duna. Anyanyelve német, és beömlött a fekete nevű tengerbe.
El fog menni a Szulinai főpostára. Sorba áll, közben nézegetni fogja a noteszét.
Idén már volt március. Megesik, hogy 2-szer is van egy évben március, csak nagyon oda kell figyelni.
Egyszer azt álmodta, hogy befagyott végig a Duna hosszában, és ő végig korcsolyázta, és mindegyik pontozótól 6 pontot kapott, hiába óvták meg az NDK-sok. Akkor még volt NDK. Megint minden eszébe fog jutni. Tényleg sietnie kell majd.
Vissza a Dunau Esingenbe.
3 táviratot fog feladni, amikor sorra jön.
Távirat, szeretlek, stopp, bérlemény. Távirat, stopp, stopp, bérlemény. Távirat, Volt nekem egy nagybátyám. Stopp. Bérlemény.
Ez jó lesz, gondolta Bérlemény, ott a Tulcsai utazási iroda előtt a téren. Ez jó végnek. Hosszú nap lesz valóban.
Hosszú nap a rövid búcsúhoz sok.
Bérleményen annyira látszott a fejfájás, hogy külföldinek nézték. Nem sokára föl fog bukkanni a kis fekete lipován lány. Nevet és szaladt tovább az Iszacsa utca felé, majd visszatér, csoportban jönnek a fiatalok, várakozva a férfira pillant. Az ugyanúgy néz vissza, mint eddig, vigyorog, felületes és kisé nagyképű, mert látja a lányka arcán az örömet, amit okozott. Krisenik fognak lehajózni a Szulina ágon, a gödény Pelikanul nevű hajón. A tervezetnél később indulnak. Állítólag egy olasz csoportra várnak, de azok nem jönnek. Mikor végre elindulnak, a mellettük horgonyzó vízibuszba külföldiek szállnak be, fényképezőgépek, videókamerák, és itt tovább, a Pelikanul plebejus közönsége vidáman kifütyüli őket. Egy asszony korál piros blúzban, fehér öltönyös, égtelen kövér embert segít föl a lépcsőn. Kecses csónakokat fognak látni, az egyikben ismét a lipován kislány figyelmesen vizsgálja Bérleményt, majd barátaival elevez, a másikban az öreg halász hallal integet. A krisáni lebada szállóban fognak enni savanyú harcsalevest.
Jó hallevest állítólag csak Dunavízben lehet főzni. Tehát ott, a helyszínen. És olyan friss halból, hogy látni lehet, a melegedő vízben meg-megvonaglik még egy-egy nagyobb konc.
Mulfatlárt fognak inni. Bérlemény elképzelte a harcsát is, kicsit túl zsíros lesz, de nagyon jó. Mint a csontvelőt vágna, az lesz az érzése. Két román kisasszonynak fogják csapni a szelet, nem viharosan, csak amennyire a menü megkívánja. Amikor, mintha az égből pottyant volna oda, kis barátnője fog állni az asztal előtt, és észrevétlen egy cédulát nyom Bérlemény kezébe, majd elszalad. A kockás füzetből kitépet papíron számok lesznek.
Egy szorzás. 240-szer 210, 28, 24, 0, 0, 4, 0, 5, 50.400. És a következő nagybetűs írás, I am a woman.
A férfi arra gondol majd, hogy ez az első mondat, amit a lány mondott neki. Eddig semmit nem beszéltek, csak örültek.
A Duna grófnő, ő az.
Ha három szemem volna, egyel se a papírt nézném, fogja valamikor mondani hegykén a lány. A döglött hal rossz kedvű, bizalmaskodik a nyeglepincér. Visszakanyarodnak majd a régi Dunához, a fűszfák ágai szinte végig söprik a fedélzetet, sűrűsödik a madárvilág, lótusz szigetek. Térdre rogyott fák az alámosott partokon, smaragd zöld náttenger ingadoz a szélben.
Süt a nap, erős a fény. Egyszer láttam Camargue-ban, valahol ott láttam egy feszületet, melyen úgy hevert Krisztus, olyan megelégedetten, eltelten, mintha napozna. A napozó.
Az idegenvezető sárga hajú, jókedvű egyetemista lány jól beszél franciául. Feladatára tökéletesen alkalmatlan. Semmilyen információ nem szivárok ki belőle.
Titkaimat mind rá kéne bízni.
Tavi Rózsa, vizitök, Mila 23. Itt született Pacajkén, a világhírű kemus, a lipován naturzseni.
Öreg asszony evez mellettünk népviseleti ruhában. Kiáltás a hajóról. A Pacajkén édesanyja.
Bérlemény sokáig röhög, de később majd ajkára fagyez. Megdöbbenve veszi észre, hogy itt nem három Duna ág van, hanem szinte tetszőleges. Egy kanyar után bármikor előfordulhat, hogy egy Dunára lelünk, olyan nagy folyódarabra, melyet Dunának lehet és kell hívni.
Még inkább Dunaszerűnek. Megszűnik a Duna, és Dunaszerűvé válik. Nem megöregedett, A szenvedély halt ki belőle. Itt már csak folyik, mert lejt a meder.
Talán, gondolja vélemény, a kazánszorosban él utoljára igazán.
Itt már nincs tét, árvíz vagy ilyesmi, itt már csak torkolni kell.
Ha majd újra kiérnek a főágba, a hirtelen szél meglebbenti egy nő szoknyáját, és mint egy bérlemény arcába fújja. Merci, madame, fogja bérlemény hangosan mondani.
Merci.
Lassan múlik az idő. Érezni már a hallizgyár közelét, a bűzt, amikor leelőzi őket a vízibusz az olaszokkal. Halt! Zonne! Hallja majd bérlemény. A fehér öltönyös kövérség áll a fedélzet közepén, nagy ribillió, kezében géppisztoly, spriccelnek széjjel az emberek, csak Dalma áll mellette, mögötte, várja, hogy megtörténjen mindaz, ami megtörténik. Halt! Zonne! Kiáltja majd újra Roberto, és célba veszi a lenyugvó napot. A Duna kanyarulata mögött a város fölött billen a nap, Roberto elkínzott, vicsorgó arccal tüzelni kezd, közben kapálódzik, mintha egyensúlyát keresné, mintha a napba nyúlna, markolna. Bérlemény követi tekintetével a lövedékeket, amelyek akkurátusan közelítenek a nap felé, Roberto terpezben tüzel, arca izzadságtól fényes, szuszog. Dalma hallgat. Halt! Sonne! Bérlemény újra meglátta a téren a kislányt. Kicsit tartott ettől a találkozástól. Ájem, mit kell most csinálnia? De nem kellett semmit. A lányka leült mellé a padra. Ő az ölébe hajtotta fájós fejét, és megpróbált elaludni. Erősen sütött a nap, melyet pedig már agyonlőttek.
Vége.
A lány arcán éles, kegyetlen vonal, kifejezéstelen tekintettel a Dunára mered, keze lágyon a férfi hajában. Bérlemény arra gondolt, hogyha majd fölébred, bemásolja a cédulájáról a füzetbe a neveket, azon hajókét, melyeket ma, augusztus 14-én látott.
Razelme, Istria, Salvator, Bukureni, Polár, Mánas, Izer, Mendra, Kostila, Tyrnav, Somes, Karajman, Toplica, Polár 11, Csinkas, Snagov, Mizil, Lupeni, Rioreni, Atanasios D, Tirguzsú, Brasov, Vrsan, Kalamanesti, Gyorgyeni, Viazsor, Leopard, Kárdon, Kokora, Dorobanci, Kormoran, Pontika, Csecsuláta, Grdina, Amurg, Kulina, Cejka, Semnal.
Kedvezményes utazás Eszterházy Péter Hán-Hán grófnő pillantása című regényében. Az ötödik, befejező rész hangzott el. Szereplők: E. Vallai Péter, P. Sinkó László. Zene: Melis László és a 180-as csoport tagjai. Készítették: Kosárszky Péter, Magos György, Molnár András, Pápai Monika,
Varga Viktor. Már akinek ez mond valamit.
A regény rádióváltozata 1991-ben készült, és legutóbb 1998. június 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló.